Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Az elvárásokhoz képest egy teljesen más témát választottam a mai tetőterasz menüjébe. Nem iskolát kezdünk, hanem egy folyamat lezárását elemezzük tulajdonképpen. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának történetét vázoljuk, de nem csak erről lesz itt szó. A meghívottam pedig egy szakember, Koncz Attila teológus, a Mátyás Corvinus Kollégium Kolozsvári képzési központjának oktatója. Attila, köszönöm, hogy újra itt vagy, mert hiszen ilyen témákban, mint vallás, és főleg katolikus vallás, az, hát nem azt mondom, hogy a te külön területed, mert itt még jönnek szakértők, de azért előszeretettel fordulsz elő ebben a szerepkörben. Köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást, mindig szívesen jövök.
Ez egy atipikus történet, amiről beszélni fogunk, mert ahogy én elnéztem, eléggé felszínesen, de azért lejött az üzenet, ez a boldoggá avatás azért hosszú, bonyolult, kívülről nézve, de talán belülről is tekintve folyamat, és ahhoz képest a Bódi Mária Magdolna esete az egy rövid, végül is a halálától elkezdve a szombati pillanatig, azért ez egy aránylag, azt mondom, aránylag rövid, ahhoz képest, hogy voltak több száz éves, meg hosszú boldoggáavatási folyamatok. Mi is történt valójában itt?
Hát a dolog egy kicsit még ennél is bonyolultabb, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy maga az eljárás nem sokkal az ő halála után közvetlenül megkezdődött. Ugye akkor Mindszenty József volt a veszprémi püspök, és ő az események után nem sokkal el is indította ezt az eljárást. Viszont értelemszerűen és nyilvánvalóan politikai okokból ezt nem lehetett akkor tovább vinni.
Jegelték, el is tűntek az iratok, de maradjunk a helyzet, hogy mondjam, sztoriánál. Ez 45. március 23-a, Litér, egy Balaton melletti község, ahol az orosz hadsereg már benyomul, és ez a 24 éves lány asszonytársaival, családtagjaival ott van a helyi kastély pince lejáratánál, két orosz katona egyértelmű szándékkal közeledik hozzájuk, ő pedig úgy gondolja, hogy menti a társait, egy kisollóval megsérti az őt agresszáló katonát, és azt mondja, hogy meneküljetek, 6 golyót lő a megsértett katona a testébe, és ő halála pillanatában is ugye elmond egy olyan mondatot, ami aztán ikonikussá válik, és tulajdonképpen a történetnek az egyik sarokköve. Tehát, hogy felajánlja magát a Jézus Krisztusnak abban a halál előtti pillanatban. Innen kezdődik a történet. Van ennek egy elősztoria is, tehát ahogy a nő vallásossá válik, és a vallásos neveltetése kihat a környezetére, és pluszban még rájön az, hogy ő egy nagyon szerény környezetből érkező lány, akinek tulajdonképpen nem is volt megadatva az esély, hogy apácává váljon, pedig ez lett volna tulajdonképpen az egyik életcélja. Röviden, dióhéjben.
Hát ezt tökéletesen összefoglaltad. Tehát valóban egy nagyon izgalmas élettörténet az, ami előttünk áll, és érdekes az a párhuzam, amit most szeretnék gyorsan ide is hozni, mert ez a hétvége, ami mögöttünk van, nem csak Bódi Mária Magdolna boldoggáavatásáról szólt, nyilván számunkra ez volt a fontosabb, talán ezt mondhatom, viszont két másik személynek a szentélyavatására is sor került Rómában, és közülük az egyik Magyarországon kevésbé ismert, de a másik annál inkább, ő pedig Carlo Acutis, akit ugye az első ilyen 21. századi Y-generációs szentként emlegetnek. És a másik pedig Pier Giorgio Frassati nevezetű fiatalember volt. Én érdekes párhuzamot látok az ő hármuknak az élet sorsában. Mindannyian fiatalok voltak, fiatalon haltak meg 15, illetve 25 éves korukban. És mindannyian, mind a hárman az életnek valami sajátos területén tevékenykedtek, és ezzel az szabad így mondani, érdemelték ki aztán ugye az életszentségre való eljutást, és immáron ugye a hivatalos tiszteletet. Pier Giorgio Frassati, aki ugye a kevésbé ismert közülük, a 20. század elején élt, és elsősorban a politikai életben, a közéletben igyekezett képviselni a keresztény értékeket, de nem csak a szavak szintjén, hanem a szeretett szolgálatban is. Tehát őt elsősorban ezzel a profillal ismerhetjük meg. Ugye Carlo Acutis, aki időben egészen közel áll hozzánk, hiszen ő a kortársunk, ő a modern internetes technológiát vonja be, ha szabad így mondani, a misszióba. Neki az volt az élet célja többek között, hogy minél inkább a világgal, a kortársaival, a fiatalokkal megismertesse a keresztény hitet, a katolikus hitet. Ugye ebből a célból egy honlapot is létrehozott, igazából ez volt az ő legnagyobb és legfontosabb megvalósítása. És hát itt van Bódi Mária Magdolna.
De ezt úgy, hogy közben tudatában volt annak, hogy ketyeg az óra, hogy egy olyan betegséggel küzd, ami előbb vagy utóbb, de íme előbb véget vet a földi létezésének.
Igen, igen, ő ennek teljesen tudatában volt, hiszen a betegség a maga tüneteivel végigkísérte az ő életét, és nagyon sok időt töltött kórházban például. És itt van tehát Bódi Mária Magdolna, aki pedig hát a vértanúság révén vált szenté, ugye ez a boldoggáavatás kapcsán is előkerült, hogy ugye az ő esetében csodára, bizonyított csodára nem is volt szükség, mert azáltal, hogy az ő vértanúságát még ugye Ferenc pápa is nem is idén, hanem tavaly 2024-ben elismerte, ezzel, hogy úgy mondjam, automatikusan ez alól felmentést kapott, és lehetővé vált az ő nyilvános tisztelete és boldoggáavatása. Ez is egy sajátos példa. A mai világban ugye sokszor beszélünk róla, de talán mégsem eleget, hogy a vértanúság azért itt van, jelen van, ha nem is Európában, de a világban nagyon sok helyen üldözik a keresztényeket, gondoljunk Afrikára vagy Ázsiára, és ott egészen a vértanúságig mennek el. Fiatalok, idősebbek vállalva vagy akaratlanul, csupán azáltal, hogy belekeverednek különböző terrorcselekményekbe és annak áldozatává válnak, de Bódi Mária Magdolna példája arra hívja fel a figyelmet, hogy mindezt keresztény emberként vállalva, tudatosan, másokért vállalva az áldozatot, ugye te is utaltál rá, hogy ő a lányokat, asszonyokat kívánta menteni a cselekedetével.
És hát sikerült is, tehát tulajdonképpen azzal, hogy ő ellenállt, azzal lényegében a két orosz katonát eltántorította attól, hogy megbecstelenítsék az asszonytársait. Tehát, hogy az agressziót tulajdonképpen kimerült abba a hat lövésbe.
Így van, így van. Tehát az önfeláldozásnak ez az útja, azt hiszem, hogy ma is példamutató lehet, bár nyilván nagyon szélsőséges körülményekről beszélhetünk az esetében.
Több ízben fordul elő, és ugye a tanúk is, mert hát a folyamat arról szól, most a hallgatóknak egy picit a hátterét is megvilágítjuk ennek a boldoggáavatásnak, hogy ilyenkor a tanúkat megpróbálják minél szélesebb körben felkeresni, kihallgatni, és összeáll egy dokumentáció. Ez az iratcsomó tűnt el, aztán került meg érdekes módon. Tehát, hogy lényegében a Bódi Magdi, mert így is szokták emlegetni jelléül annak, hogy közel érzik magukhoz a fiatalok is, de nem csak. Az ő esetében többször, több löketben akadt el és indult újra ez a boldoggáavatás. Az az érdekes, hogy ő maga a nagyon rövid élete során többször jelzi egy-egy mondattal, hogy ő tudja, vagy előre érzi, hogy neki valamikor nagyon rövidesen véget ér ez a földi pálya. Tehát van egy premoníció valahol az életében. Nyilván ezt utólag nagyon könnyen ráhúzhatjuk, hogy íme megmondta, meg be is teljesedett, de hogy erre van a konkrét élethelyzetek, párbeszédek, szituációk, ahol ő ezt kijelenti, sejteti, vagy konkrétan utal rá.
Igen, ahogy említetted már, ő nagyon egyszerű körülmények közül érkezik, sőt azt is mondhatnám, hogy egy nagyon bonyolult családi helyzetből.
Uradalmi cselédek a szülei. Nem volt világos számomra, hogy az apa honnan érkezett háborús, első világháborús körülmények között tisztázatlan iratokkal, és ezért nem is tudtak lényegében rendes házasságot kötni, tehát a három Bódi gyerek lényegében nem illeszkedett be a katolikus hivatalos rendbe se ilyen szempontból.
Igen, tehát őket így anyakönyvezték törvénytelenként. Uh-huh. Érdekes ugyanakkor, hogy mégis az édesapjuk nevét megkaphatták, de az anyakönyvbe, legalábbis a keresztelési anyakönyvbe Bódi Mária Magdolnának is csak az édesanyja szerepel.
De hogy kerül az apa a képbe? Tudunk, van valami konkrét, hogy miért iratok nélkül jön az országba? És,
hát ez pusztán ez a háborús körülményekkel szokták indokolni vagy magyarázni. Nyilván ugye az első világháború végén vagyunk, amikor az ország területén különböző hadseregek állomásoznak, szétesik az államigazgatás. Én úgy gondolom, hogy nagyon könnyen ilyen körülmények között lehet papír nélkül maradni, és ugye, hogy ez tényleg egy komoly dolog volt, mármint, hogy ez a papír nélküliség nem csak valamilyen trükk, az ugye abban is megmutatkozik, hogy eleve a házasságkötés lehetetlenné vált számukra, ami azért abban a korban egy elég alapvető és fontos fontos dolog volt, éppen a társadalmi beilleszkedés.
Akár polgári szinten is nem föltétlenül.
Igen, tehát polgárilag sem tudtak megesküdni, nem csak egyházilag. Értem. Tehát egy ilyen teljesen ex-lex állapot volt ez, és hát ez nyilván a gyermekeknek a sorsára, legalábbis az indulásra hatással volt. Ugye Magdi esetében ez gyakorlatilag az egész életét meghatározta, mivel ő ugye, ahogy említetted, egyházi pályára szeretett volna lépni, tehát szerzetesi hivatást érzett magában, de ugye akkoriban az egyházjogi szabályok is, hogy úgy mondjam, szigorúbbak voltak, tehát ilyen családi háttérrel ez eleve lehetetlen volt, bármennyire is vágyott erre.
Most, Attila, hogy állunk ezzel? Tehát van valamiféle megkötés egyházilag, hogy valaki úgy gondolja, hogy szerzetesként vagy apácaként vállalja fel a további életszakaszát, akkor van valamiféle előfeltétel, ilyen jellegű, procedurális, vagy formális inkább?
Alapvetően, és egy mondatban, ha akarok válaszolni, akkor azt mondhatom, hogy a szülőknek a állapota, már mint életállapota nem befolyásolja a gyermeknek az egyházban való részvételét, akár komolyabb szinten is. Tehát sem a papi, sem a szerzetesi pálya, vagy hivatás tekintetében ez nem kizáró. Nyilván ugye megvizsgálják az összes körülményt, de ez nem jelent problémát. Akkoriban ez másképpen működött. Tehát ugye ő elsősorban, ez is érdekes, hogy jezsuita hatásra, tehát velük állt ilyesfajta kapcsolatban, lelki gyakorlaton vett részt, és folyamatosan követte az ott a jezsuiták körében megjelenő gondolatokat, lelkiséget, teológiát. Tehát ő végül is, mivel hogy hivatalosan szerzetes nem lehetett, de magánfogadalmat természetesen tehetett, és ezt 1941-ben meg is tette. Tehát ugye az ő esetében, amikor ugye az szovjet katonákról és ugye ezekről a történésekről beszélünk, akkor nem csupán arról van szó, hogy ő el akarta kerülni ezt a szörnyű helyzetet, hanem őt erre a fogadalma is kötelezte, a tisztasági fogadalom, hogy ő neki ebben az állapotban kell megmaradnia.
2010-ben kerül elő újra az az iratcsolma, amit 52-ben azért, mert olyan volt a rendszer, és mert nem volt érdeke ezt a folyamatot végig asszisztálni, vagy tolerálni. Ugye újra előkerülnek ezek az iratok. Van egy erdélyi vonatkozása is a történetnek, hiszen az ezzel foglalkozó szentszéki feladatot éppen a jelenlegi gyulafehérvári érsek látta el. Tehát ezeknek az ügyeknek mindig van egy felelőse, aki ezt végigköveti, van egy procedúra, jelentéseket nyújtanak be, és akkor így halad előre a történet, és lényegében, ha már minden összegyűlt, akkor következik el az a pillanat, ami ugye a szombati. Számomra tényleg döbbenetes volt a hír is, hogy egy 10 000-es tömegről számoltak be a hírek, hogy annyian vettek részt, egy parkolót kellett felhasználni ennek az eseménynek a megszervezésére.
Igen, a boldoga, illetve a szentélyavatásnak egy nagyon fontos feltétele is, hogy ugye az illetőnek legyen tisztelete abban a közegben, abban a közösségben legalábbis, amelyhez tartozott életében. Tehát az, amire utalsz, hogy itt nagyon sokan vettek részt ezen a szertartáson, ez annak a bizonyítéka, de egyben előfeltétele is, ugye, hogy ez a fajta kultusz meglegyen, és ilyen módon is alá legyen támasztva, hogy az illető, hát hogy is mondjam, hatással és pozitív hatással volt a környezetére, példát jelent, valami olyan személyiséget, egy olyan történetet, életsorsot, amiből az emberek, a keresztény hívők tanulni tudnak, akit követni tudnak az életszentség útján, és Budi Mária Magdolna egy, hát a szabad ilyen kicsit szubjektív megjegyzést tenni, de egy nagyon szimpatikus személyiség. Tehát ugye az összes tanúvallomás, amit összegyűjtöttek az ügy kapcsán, azt bizonyítja, hogy ő mennyire egy tiszta, de nem csak tiszta, hanem jó lelkű, az emberekhez a segíteni akarás szándékával közeledő ember volt, aki tényleg semmit, ugye hát az utolsó pillanatban az életét sem kímélte azért, hogy másoknak segítsen, mások helyzetét megoldja.
Van olyan példa, hogy végigkoldulja az egyik faluban a közösséget, hogy egy szegény sorsú gyereken segítsen. Tehát ez csak így egy példa, de megszervezi a katolikus lányoknak is a helyi szervezeteit éppen ahova kerül. Ugye a család az, hát mivel uradalmi szolgák, cselédek, azért így gravitál, nem egy stabil helyen éli le az életét, de mindenhol, ahol megjelenik, akkor a kortársai, vagy akár az idősebbek körében állandóan ott van, példát mutat, inspirál, szervez.
És segít, igen. Ő ugye azt mondják, vagy legalábbis egy forrásban olvastam, hogy nagyon szerette a nevét, a keresztnevét, keresztneveit egész pontosan, ugye Mária Magdolna, és azt mondta, hogy ugye egyrészt nyilván a Mária tisztelet szempontjából ez számára nagyon kedves és fontos dolog, hogy a szűzanya nevét viselheti, de a Magdolna nevet is nagyon szerette, ugye Mária Magdolna, emlékezünk vissza az Új Szövetségben az ő alakjára, és ő azt mondta, valahogy így fogalmazott, hogy ő mindenhol Magdolnákat keresett. Tehát ugye olyan embereket, akiket a sors valamilyen szempontból megviselt, de mégis a jó útra lehetett téríteni őket, mert megvolt bennük a jó szándék, csak ugye a külső körülmények nehezítették ezt meg. Tehát benne volt egy ilyen, hogy is mondjam, a körülötte lévő szerencsétlen, vagy szegényebb, vagy rosszabb sorsú embereknek nem csak anyagi szempontból akart segíteni, hanem ugye számára is elsősorban az volt a fontos, hogy a lelküket a Jóisten útjára irányítsa.
Sőt, hát elvégzi a, ugye, a nővérképzőt, vagy gyors talpaló kurzust, hogy úgy mondjuk, és frontszolgálatra is jelentkezne, csak végül aztán nem kerül ki, hiszen a gyárban, ahol dolgozik, ott annyira jó munkaerőnek és megbecsült munkásnak bizonyul, hogy ezért nem engedik ki a frontra tulajdonképpen. Tehát helytáll... Hát igen,
és ugye ez egy hadiüzem, tehát ugye ez ilyen értelemben stratégiai jelentőségű, nyilván ugye a férfiak nagy része a fronton, tehát itt a nitrokémiában is alapvetően nagy részt már nők dolgoznak, és ugye ők közöttük találja meg ezt a hivatását ilyen értelemben az utolsó években, hogy ugye ott a nők helyzete nyilván nem volt könnyű, és egy csomó szempontból kiszolgáltatottnak voltak tekinthetők, és ebben próbált ő segíteni, azért is próbálta őket megszervezni, hogy ilyen értelemben a lelket tartsa bennük, és távol tartsa tőlük azokat a rossz dolgokat, amelyeket a háborús körülmények nyilvánvalóan okoztak számukra.
Postulátor, ugye ez a visszatérő kulcsfigura, aki tulajdonképpen az ügyet viszi, görgeti, felelőse egy boldoggá vagy szentté avatásnak. Mennyire számít az, hogy kire bízzák ezt a feladatot? Van-e ilyen típusú összefüggés, vagy ez annyira bejáratott és olajozott mechanizmus, hogy tulajdonképpen mindenki szakértője is tudja a dolgát, teljesen mindegy, hogy most akkor Kovács Gergelyről beszélünk, vagy akár Cristiana Marinelliről.
Hát, mit lehet erre a kérdésre válaszolni? Ugye van erre egy hivatalos válasz,
nem
szerint ez egy nagyon
csak
bejáratott,
csak egy
mechanikus...
Egy kíváncsiskodó ember.
De jogos, persze jogos a kérdés. Tehát nyilván van egy sok évszázada, bár nyilván időről időre megújuló eljárása ennek a dolognak, ami értelemszerűen, mivel szakemberek csinálják, nagyon jól működik. Azt is mondhatnám, hogy mechanikusan, de azért ez nyilván mégsem teljesen igaz, hiszen emberek vagyunk mindannyian, tehát különböző szempontokkal, különböző elfogultságokkal akár, vagy inkább azt mondom, hogy szimpátiákkal. És nyilvánvalóan ezeknek is van szerepe egy-egy történetnek a sikerrevitelében, vagy sikerre jutásában, meg hát talán azzal sem árulok el nagy titkot, hogy azért sokszor politikai szempontok is szerepet játszanak ebben, tehát nyilván vannak ügyek, amelyek magának az ezzel foglalkozó dikasztériumnak, vagy az egyházi vezetésnek, hogy úgy mondjam, fontosabbak az aktualitásuk révén. Tehát nyilván egy ilyen boldoggá vagy szentélyavatás nem pusztán azért történik meg, hogy annak a személynek az életszentségét elismerjük, hanem ahogy utaltunk rá már többször is, tehát ez egyfajta példaadás kell, hogy legyen a többiek a mi számunkra, és nyilvánvalóan más-más hatással lehet egy ilyen vagy olyan vagy amolyan élettörténet a közösségre. Arra szűkebben vetre, vagy akár a világegyházra tekintettel is. Tehát ezért is
pusztán... Tehát ha lefordítom azt, és még egy kicsit provokállak, akkor elképzel. Elhető, csak munkahipotézisként fogalmazom meg, hogy egy adott pillanatban a szentszék körülnéz a világon, megfigyeli, hogy mi van éppen folyamatban a szenté, illetve boldoggáavatás területén, észleli, hiszen kap jelzéseket naponta, hogy az illető társadalmakban, országokban éppen milyen a helyzet, emberi szabadságjogok, vallásgyakorlás szabadsága, keresztény üldöztetés vagy tolerálás szintjén, és akkor annak függvényében nem azt mondom, hogy begyorsítja, de valamilyen szinten jobban odafigyel az éppen kényesebb övezetekre, hogy mint egy példát mutasson, mint egy kívülről megerősítse azokat a keresztény közösségeket, illetve hát figyelmeztesse a, akár muszlim vagy egyéb vallású többséget, hogy hát azért el kéne gondolkodni azon, hogy vagyunk mi itt egymás között.
Igen, tehát nyilván nem arról van szó, hogy eltekintenének bizonyos feltételektől, vagy azokat rugalmasabban kezelnék. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy nyilvánvalóan nagyon sok ügy van. Egyre több ügy van, mert ugye egyre több esetben fedezzük föl, és ez szerintem egy jó dolog, én ezt nem érzem inflálódásnak, de a helyi közösségek nagyon sokszor fölismerik most már jobban, hogy ki az, akire ilyen módon, ahogy beszéltünk róla, példaképként lehet és érdemes tekinteni, és sokkal több ilyen ügy indul el. Ugye ezeknek több szakasza van a kivizsgálásnak, eleve van egy egyházmegyei szakasz, tehát ami helyben, a helyszínen zajlik le, és csak utána kerülnek Rómába az iratok, de nyilván rengeteg ügy van, és ezek közül viszont nyilván, hogy melyiket veszik előbbre, miután ugye minden feltétel teljesült, ott abban már nyilván sok szerepe lehet, ahogy mondtam, különböző emberi szempontoknak is. Hát nyilván ugye azért, miközben még egyszer mondom, tehát minden szabályt be kell tartani, de ja, azért ez egy lobby tevékenység is.
Van rá utalás, hogy nem szabad semmiféle olyan gesztust elkövetni a hivatalos boldoggá vagy szentjavatás előtt, ami arra utalna, tehát hogy a megjelenítése az illetőnek, az oltár környékén való feltüntetése, bármiféle utalás rá, tehát hogy igazán ez nagyon szigorú, nem lehet előre menekülni, nem lehet erőltetni azáltal, hogy már úgy viszonyulunk, bár nagyjából a közösségek sejtik, remélik, tudják, hogy ez évbe érkezik ez a folyamat, de hogy nagyon egyértelmű, mondhatnám azt, hogy tiltás van arról, hogy addig, amíg ez nem következik be, addig türelemmel ki kell ezt várni, és nem lehet úgymond átlépni, vagy megelőzni a formalitásokat, vagy a formális folyamat részeket.
Igen, van egy ilyen kifejezésünk a régmúltból, hogy advocatus diaboli, vagyis az ördög ügyvédje. No, ez éppen ezekből a szentélyavatási eljárásokból maradt ránk, nyilván nem így hívják, tehát ez egy ilyen vulgáris népies elnevezése, de a szerepkör létezik, tehát az ördög ügyvédje az, akinek az a feladata, hogy fogást találjon az illetőn.
Megpróbálja.
Igen. Uh-huh. Tehát ugye ilyenkor, hát a mai világban persze ez másképpen zajlik, mint 100-200 évvel ezelőtt, amikor még az írásbeliség, meg az írástudás sem volt annyira elterjedt, főleg világiak, vagy egyszerűbb emberek esetében, és általában mindig is ez így volt, tehát az összes írásos megnyilatkozását az illetőnek, ugye mondjuk, ha egy teológusról beszélünk, aki sokat írt, sok száz, akár ezer oldalakat, ugye szóról-szóra át kell vizsgálni. De át kell vizsgálni a magánlevelezését, tehát minden rendelkezésre álló dokumentumot és forrást, és amikor minden ezek közül rendben van, akkor lehet előre lépni, és akkor lehet azt kimondani, hogy akkor megindíthatjuk a következő szakaszt.
Hogyha a Bódi Magdi esette helyben ott, mert ugye Litéren is már megjelentek közvetlenül a háború után emlékművek, utcát neveztek aztán erről, de az nyilván később már a 89 utáni periódusban. Ez egy elsősorban, én úgy koncentrikusan próbálom ezt elképzelni, hogy a lokális Litér és környéke, vagy ahol megfordult a család, mert ott is vannak ugye erre utaló jelek. Aztán maga az egyházmegye, aztán Magyarország, aztán az európai, mondjuk úgy katolicizmus, és utána meg a világvallásként tételezett katolikus egyház. Ezek lehetnek a héjak, és nyilván üzenhet a nem katolikusoknak is, sőt, ez a jó eset, hogyha van egy ilyen az ökumené fele is nyitott része. Lehet arról beszélni, hogy akkor ez egy kicsit ilyen csúnya szó, ha azt mondom, hogy spirituális hungarikum?
Hát azt még gyorsan közbevetném, amíg gondolkodom ezen a kérdésen, hogy mit válaszoljak, gyorsan elmondom.
Hogy nem, tehát, hogy a büszkes, tehát, hogy valamilyen szinten, hogy a miénk, a miénkének is valljuk, vagy tudhatjuk, vagy. Tehát a magyarsága révén az nem azt mondom, hogy plusz érték, de hogy azért másképp csapódik le bennünk.
Na, akkor gyorsan mondom, igen, amit közbe szerettem volna vetni, hogy ugye a boldoggávatás és a szentélyavatás között, ami a következményeit illeti, ugye az is ott van, mint különbség, hogy akit boldoggávatnak, azt elsősorban és hivatalosan a helyi szűkebb közösségében lehet tisztelni liturgikus módon. Igen, tehát elsősorban ugye ez a Veszprémi Főegyház megyére, meg persze azért Magyarországra vonatkozik, tehát a világ egyházban való tisztelete ilyen értelemben még nincs bevezetve. Az akkor lesz lesz lehetséges, amikor a szentélyavatás megtörténik. Na most, ami az ő személyes sorsát és ezt a fajta szerepet illeti, én valahol a kettő között helyezném el, tehát ilyen közép-kelet-európai szinten gondolom azt, hogy az ő életsorsa átérezhető. Tehát azokban az országokban, amelyek ugye a szovjet blokkhoz tartoztak, mert ugye itt azért ez egy nagyon fontos körülmény, és talán nem kapott elég figyelmet.
Az hogy orosz ugye hadsereg szovjet atrocitásai.
Igen, tehát ezért igen. sem lehetett ugye utána igen. bármit kezdeni vele 45 után, mert ugye az föl sem merülhetett, hogy szovjet katonák ilyesmit kövessenek el, ugye. Tehát, hogy ilyen értelemben, mint hogy ez egy ilyen közép-kelet-európai közös rossz élmény, ez a tapasztalat, azt gondolom, hogy ezért ebben a térségben érthetik igazán jól ezt a történetet, és tudják Mária Magdolnának, ugye Bódi Mária Magdolnának a sorsát átérezni, és példaképként tekinteni
csak
rá.
Csak annyit a saját családi hagyatékból, ami szóbelileg ugye rám maradt, hogy azon kívül, hogy mindent elégettek a sütőkemencében, ami magyar, magyarkodó, hogy ne lehessen ezzel a családot kérdőre vonni. Az asszonyok átöltöztek feketébe, nem föltétlenül tiszta gúnyába, kormos volt az arcuk, így mesélték, hogy idősebbnek tűnjenek, hogy nehogy véletlenül ilyen szempontból ugye a szovjet katonák prédájává váljanak, és ugyanakkor meg egy történésszel beszélgettem itt a tetőteraszon, aki a váci helyi történéseknek a jó ismerője, és ő mondta azt, hogy egyébként ez extrapolálható ez a dolog, hogy nincsenek arra utaló statisztikák, és itt a Bódi Magdi esetében is olvastam, hogy tulajdonképpen történelem adósa, és valamilyen szinten az is marad ennek a periódusnak, nem tudja feltárni, hogy az orosz-szovjet hadsereg azon kívül, hogy zabrált, tönkretett, önkényeskedett, hogy a nemi erőszakok szintjén milyen rettenetes kárt okozott, csak közvetve derül ki, méghozzá olyan jelentésekből, hogy elégtelen a szakorvosi ellátás, tehát, hogy nem volt elég nőgyógyász a vidéken, és elég felszereltség, hogy közvetlenül a szovjet hadsereg átvonulása után, hát az, ami maradt, azt szakszerűen tudja kezelni, enyhíteni. Na most ilyen szempontból valószínű, hogyha most csak mondom így ötletként, ha most valaki neki fogna és fölkutatna ezeket így megyék szintjén Magyarországon, hogy ha vannak ilyen orvosi adatok, akkor hát azt mondom, hogy csak úgy közelebbről tudnánk sejteni, hogy mi mindent okoztak ezek az átvonulások.
Igen, egyébként van egy másik forráscsoport is, aminek a feltárása talán éppen mostanság kezdődött, legalábbis hozzá most jutott el ennek a híre. A szovjet hadseregnek az iratanyagában vannak arra
de
vonatkozóan.
De állítólag nagyon kevés, legalábbis ami hozzám eljutott, hogy tényleg voltak kirívó esetek, és voltak olyan tisztek, akik vagy veréssel, nyilvános megszégyenítéssel reagáltak, és tényleg közbeléptek, tehát a saját embereiket úgymond ráncba szedték. Olyasmiről is tudni, hogy felindultságban végeztek a saját katonájukkal, tehát lelőtték az erőszakoskodó katonát, amihez azért úgy hozzátartozik, hogy ott alkohol is mindenféle, és stressz is, tehát azért ez egy front helyzet, de hogy ezek azért ritkák, tehát hogy ahhoz képest, amit gyanítunk számszerűen, hogy hány nemi erőszak vagy próbálkozás és véghezit erőszak volt, hogy ezek ilyen kirívó példák, nem volt jellemző, hogy akkor kézben tartották a helyzetet. Ami bizonyos fokig nem csak arról szól az én olvasatomban, hogy eleve hagyták, hanem nem volt rálátásuk. Tehát egy mozgó front helyzetben, ahol nagyon éles csata utáni helyzet van, hogy nem tudjuk, hogy még a visszavonuló csapatok még oda lőhetnek, még ellentámadásba lendülhetnek. Hát én nem hiszem, hogy az volt a legfőbb gond, hogy akkor most a nők védelme, vagy a civil lakosságnak az megóvása.
Nem is erre gondoltam.
Igen, de mondjad akkor,
hogy... Nem arra gondoltam, hogy a szovjet hadsereg dokumentumai között egyre több olyan kerül elő, ami a hadseregnek a belső egészségügyi állapot felmérését és helyzetét mutatja, és itt találtak olyan iratokat, és most már ezeknek a feltárása vagy feldolgozása folyamatban van, hogy a nemi betegségeknek a terjedése az a hadseregen belül is, főleg ahol ugye nők is is jelen voltak, de katonaként mennyire kezelhetetlen helyzeteket okozott. És pont az van benne, amire te is utalsz, hogy ez az állandó mozgásban lét, tehát hogy nem is tudták igazán nyomon követni a betegségeknek a terjedését, és pláne kezelni ugye azokat, akik ezektől szenvedtek. Tehát ez is azt mutatja, hogy mennyire általános probléma volt ez, és ahogy mondom, nem is csak a polgári lakossággal szemben adott esetben, hanem akár a hadsereg, a harcoló alakulón belül is. Igen, igen.
Említetted azt, hogy ez csak egy szakasz, vagy egy lépés, tehát hogy tulajdonképpen a hallgatók számára legyen világos, a boldoggá avatás az lehet a szenti avatásnak az előszobája, vagy az azt előkészítő szakasz. Mi minden kell ahhoz, hogy akkor egy következő etap, tehát maga a szenti avatás aktuális legyen, indokolttá váljon, vagy egyáltalán el lehessen gondolkodni rajta, hogy akkor most beindulhat-e ez a történet?
Hát ugye alapesetben az a szabály, hogy a boldoggáavatásnak a feltétele egy bizonyított és dokumentált, vagy fordítva dokumentált és bizonyított csoda, a szentéavatásnak pedig még egy, tehát összesen kettő. Ugye attól is függ a dolog, hogy hát milyen szándék van, milyen erőforrások és milyen elkötelezettség abban a helyi közösségben, amelyik ugye ezt az ügyet személyes érintettsége okán felkarolt, hogy hogyan viszik ezt tovább. Tehát nyilván itt ugye nem áll meg a dolog, jó esetben nem áll meg a dolog, ugye azért sokszor láttunk már olyat is, akár magyar boldogok vonatkozásában is, hogy a boldoggá avatással úgy tűnik, hogy lezárult az ügy, mert már nem volt mögötte olyan szándék, vagy elszántság, hogy ezt tovább vigyék, ami pedig úgy gondolom, hogy pedig szükséges volna. Tehát mindenféleképpen érdemes lenne. Ebben az esetben ugye Bódi Mária Magdolnánál ez talán azért szerencsésebb, tehát hogy úgy gondolom, hogy meg lesz az elszántság ennek a továbbvitelére, mert mondom, itt egy olyan esettel állunk szemben, ami átélhető mindenki számára, akár a világ másik végén egy teljesen kívülálló ember számára is érzelmileg megközelíthető, és ilyen esetben azt gondolom, hogy ez a folyamat is nagyobb elánnal, nagyobb sebességgel és nagyobb elszántsággal folytatódhat, és én bízom is abban, hogy előbb-utóbb a szentélyavatása megtörténik Bódi Mária Magdolnának. Én azt gondolom, hogy ő a világegyház számára is egy olyan példa, ami fontos, és sajnos ugye aktuális, ahogy utaltunk rá a korábbiakban, tehát a helyzet, a háború, mint tapasztalat,
hát itt van a
az erőszaknak a tapasztalata, az ugye ma is mindennapos, és itt a közvetlen közelünkben is.
Még egy erdélyi vonatkozásra azért rákértek. Márton Áron esetében mit tudunk újabban, hiszen azt tudjuk, hogy elindult, azt is tudjuk, hogy volt egyfajta haladás, de hogy pillanatnyilag van-e a szentszék részéről valamiféle helyzetjelentés, hogy akkor éppen most hol tartunk?
Egészen konkrét tájékoztatás nyilvánvalóan nincs ezekről az ügyekről, amik folyamatban vannak. Én úgy tudom, de ez az én személyes tudásom, tehát nem vállalok érte 100%-ig felelősséget, hogy vannak olyan bejelentett esetek, amelyek kivizsgálás alatt állnak. Ugye, ahogy mondtuk, a boldoggáavatáshoz is kell egy csodát bizonyítani idézőjelben. Tehát vannak ilyen ima meghallgatások, amikor ugye Márton Áron püspöknek a közbenjárását kérik ilyen-olyan-amolyan ügyekben az emberek, és amikor ugye ez szerencsésen megtörténik, mármint hogy olyan véget ér az ügy, akkor ezeket az ima meghallgatásokat lehet és kell is, és akkor most is szeretnék mindenkit erre buzdítani, hogy jelentse az illetékes egyházi hatóságnak. Tehát vannak ilyen esetek, ezeknek a kivizsgálása pedig hát meghatározhatatlan, előre meghatározhatatlan mennyiségű időt kíván, mert nyilván ez nagyon sok mindentől függ. És hogyha ebben lesz előrelépés, és ha egy ilyet sikerül úgy megfelelő módon dokumentálni, hogy az az illetékes szentszéki dikasztérium számára is elfogadható, akkor lehet majd előrelépés a boldoggáavatás ügyében.
Fogunk akkor erről még beszélni, remélhetőleg nem is olyan nagyon távoli perspektívában. Ezzel nem szeretnék én üzenni semmit az egyházi hatóságoknak, hiszen nem az a tisztünk közszolgálati média szereplőként, hogy beavatkozunk bármelyik egyház belügyeibe, de azért követjük ezeket a történéseket, és valahányszor újabb fejezetek, vagy újabb történések, érdembeli pillanatok jelennek meg, akkor Attila fogunk találkozni itt. Koncz Attila voltam, meghívottam, aki teológusként és a Mátyás Corvinus Kollégium Kolozsvári Képzési Központjának oktatójaként jött el a tetőteraszra. Hát akkor örvendjünk a litériekkel együtt, és reménykedjünk abban, hogy majd lesz erdélyi vonatkozású beszélgetésünk arról, hogy hogyan is folynak ezek a boldoggá, illetve szenti avatási procedúrák. Köszönöm a beszélgetést.
Legyen így, én is köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.